Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új budaiak magazin műsora.
Köszöntöm a hallgatókat! A mai adás szerkesztője Ámen Zsóka vagyok. Október utolsó hetébe csodálatos színpompával búcsúzott az őszi táj. Mintha felejtetni akarná az akkor hétvégén történteket. Halottainkra emlékeztünk a gyertyák fényénél, a róluk mesélt családi történetekkel, a sírokra helyezett bókolóvirágokkal. A környezet látványa szívhez szólóan idézte a költő sorait. Ősz húrja zsong, jajong, búsong a tájon, ont monoton bút, konokon svájon. Igen, az évszak az elmúlásról szól. Mai műsorunk mégsem erről készült, hanem az életünket meghatározó erőkről. A közösség összetartó, megtartó hatásáról, az önzetlen segíteni, jobbítani akarásról, a szociális érzékenységről, a szívvel végzett munka öröméről és a hitről. Hinnünk kell abban, hogy a világ a felelősségteljesen gondolkodó emberek által szerethető hely marad. Vegyünk példát róluk. Erre buzdít mai összeállításunk. Elsőként egy jubiláló kórus vezetőjét hallják. A következő percekben egyik munkatársunk önkéntesként dolgozik egy szociális szervezetben, erről a munkájáról beszél, majd egy biokertész mesél a természethez, emberekhez kapcsolódás fontosságáról. Műsorunk végére hagytam egy emblematikus helyvezetőjének őszinte, megható gondolatait. Útra valóul a karácsonyi fények felé. Hallgassák nyitott szívvel műsorunkat, üzenete lélektől lélekig szól. Az Újbuda Ezüstkar kórus énekét hallhatták bejátszásként.
Nevezetes alkalomból beszélgetek egy régi ismerőssel. Régi ismerős? Hát igen, 10 évvel ezelőtt találkoztunk, egy szép májusi délután a Zenetudományi Intézetben, a Bárdos Lajos Zenei Általános Iskola tanévzáró koncertjén. Számomra nagy élmény volt, a legkisebbektől a vén diákokig, mindenki föllépett valami zenei produkcióval, és aki az egészet vezényelte, fantasztikus dinamikával, tudással és kedvességgel, az Békés Gyöngyi volt. Most vele beszélgetek, mert ez az alkalom arra is jó volt, hogy a jövőbe nézzünk, amikor ugyanennek az évnek a szeptemberébe létrejött a köztünk lévő beszélgetés után egy másfajta zenei alakulat. Gyöngyike, a 60 pluszos korosztály, hogy került a palettára ezután a fellépés után?
Hát a tanévzáró ünnepségünk az nagyon jól sikerült, mindenféle korosztállyal sokat énekeltünk, zenéltünk, szólistákkal, csoportokkal. És ez a Bartók terem, ez egy csodálatos, a kilátása Dunára, tehát minden adott volt ahhoz, hogy egy remek zongora kísérővel, remek zongorával az egész csapat bemutatkozzon. Akkor én nagyon meglepődtem a hangverseny után, hogy oda jött hozzám Ámen Zsóka, akit én egyáltalán nem ismertem, és csak gratulált, és mondta, hogy nagyon tetszik neki, amit én csinálok, és van egy ötlete, működik a kerületben, 11. kerületben egy 60 pluszos program, aminek a része lehetne egy 60 pluszos kór. De akkor még aktív lévén úgy gondoltam, hogy erre van még idő. És megbeszéltük, hogy szeptemberben erre a kérdésre visszatérünk. Én bevallom, hogy akkor a nyár alatt el is felejtkeztem erről, hogy én megígértem, és bizony Zsóka nem felejtett el, hanem szeptemberben telefonált, amire én mondtam, hogy igen, beszéljünk róla. És így a legelső adandó alkalommal meghirdettük a 60 pluszos kórust, úgyhogy október 27-én összejöttünk egy közös megbeszélésre.
Mi történt azóta? Mert én nagyon nehezen hittem el akkor, hogy a 60 pluszos korosztály zenei hangképzéssel színpadra kerülhet bármikor. Hogy sikerült ezt elérned? Mert sikeresek vagytok.
A legfontosabb az, hogy eltelt 10 év. Tehát a 10 év munkája van benne, a 10 év lelkesedése, a szívvel, lélekkel való működés, és a szerepléseknek az öröme és élménye.
Miféle szereplésekről beszélsz?
Nagyon egyszerűekkel kezdtünk, mert kiállításokon énekeltünk, köszönhetően Zsókának, hogy sok lehetőséget biztosított a számunkra, de hát ezek még nagyon egyszerű kis népdalokból, kánonokból álló fellépések voltak, és a későbbiek folyamán ez mindig bővült, nem csak a repertoárunk, hanem a lehetőségeink is, amiket hol a kórustagok hoztak, hol pedig én szerveztem. Ezekben nagyon részben benne voltak a táborok, a tabajdi táborok, és a saját magunk által szervezett 3-4-5 napos táborok.
A hallgató nem tudja, hogy mi az, hogy tabajdi tábor, vagy egyéb táborok. Magyarázd meg, légy szíves.
A tabajdi tábor Köllő Miklós és felesége vezette. 3-szor volt alkalmunk Tabajdon eltölteni 6 napot, majd 1 hetet, és mi ez alatt az 1 hét alatt olyan jól összerázódtunk, hogy lett egy remek közösség, egy remek összetartó és nagyon szorgalmas, fegyelmezett csoport, aminek következtében minden tabajdi tábor után egy jobb minőségű szereplési anyaggal tudtunk elkészülni.
Akkor ezt a módszert lehet ajánlani, mert gyakran fölteszik a kérdés manapság is, hogyan lehet közösséget létrehozni és fejleszteni? Hát itt a magyarázat.
Az egyik mindenféleképpen az együttélés, tehát hogy együtt voltunk. Még napközben is lejöttek autókkal, aki nem tudott lemaradni, de gyakorlatilag együtt értünk. Ez alatt az 1 hét alatt soha senkinek nem fájt semmije, és senki nem volt beteg. Ez volt a legfontosabb, amit megállapítottunk. Minden reggelinél én szóltam, hogy mindenki bevette a vérnyomás csökkentőjét, mert hogy ezt egyszerűen el is felejtkeztek róla. Ez volt a legfontosabb, hogy nem csak a kedvünket, a hangulatunkat irányította az egész éneklés és az együttlét, hanem az egészségünket is pontosan tudta követni, és nagyon-nagyon segítette. Az együttélés mellett én még kiemelném a Covid időszakot, ami borzasztóan összehozott bennünket, azáltal, hogy mi online rendszerben hetente próbáltunk kisebb csoportokban 3-4-5 alkalommal.
Még nem tudom, hogy a csoportnak hol volt lehetősége a hetes próbákra. Az rendben van, hogy a táborba éjjel-nappal. Hol kaptatok helyet?
Egy darabig a Bárdos iskolában voltunk az énekteremben, amit tulajdonképpen hamarosan ki is nőttünk. És 2018-ban lehetőségünk nyílt az Albert-Falvi Közösségi Házban próbálni, amit szerencsésen az újbudai önkormányzat támogatott is, tehát így nekünk a próbák tulajdonképpen ingyenesek.
Hány főről beszélhetünk, ha azt mondod, hogy kinőttük a Bárdos Lajos tantermet?
8-an kezdtünk. Ez ugye október végén volt, januárban 25-en lettünk már, és utána pedig ez bővült 30 körüli létszámra, és akkor már kevés volt a hely. Most azért 37-en vagyunk már, és állandó létszámunk évek óta már a
37-es szám. Milyen fellépési lehetőséget kerestél, kutattál, találtál, amikor már minőségi kórusénekről beszélhetünk?
Ezt megelőzte két ki mit tud, azt hozzá kell tegyem, hogy kétszer nyertünk második helyezést, tehát ezüstöt, ezüstoklevelet, és utána kezdtem én el több helyen érdeklődni. Budapesten nagyon sok helyen, a kerületben nagyon gyorsan megismertek bennünket, tehát ott már szóltak, hogy menjünk, de én kerestem több templomi lehetőséget is Budapesten.
Hova mentetek a kerületbe, hogy szóltak, hogy menjünk? Igen, igen. Hova?
A kerületben nyugdíjas klubokba, nyugdíjas otthonba, idős otthonokba, ezen kívül a Kérő utcába és a Bölcső utcába 60 pluszos programok, kiállítás megnyitók, Őrmezőn, Őrmezei közösségi házban, nyáron a Tilmosligetben kaptunk lehetőséget, és onnan tudtunk menni szerepelni, és előtte még a Feneketlen tónál is próbáltunk egy teljes nyarat. Ezek voltak nagyjából kerületiek, de itt még mondhatnék a kelemvölgyi polgárok körében is, és az önkormányzat több lehetőséget biztosított, hogy énekeljünk. Aztán kitekintettünk más városokba, és akkor itt szóba jött aztán Sárospatak, Békés Csabát külön kiemelném, mert ott egy kórussal jöttünk össze, úgyhogy ővelük a kórus felbomlásáig, hát most működnek, de nem vegyes karként, tartott a kapcsolatunk.
Úgy tudom, hogy még külföldi kapcsolat is keletkezett a kórustagok révén. Alina?
Igen, igen, ez igaz. Igen, mert volt a lengyel kórussal is közös hangversenyünk, igen, mert hogy van egy kórustagunk, aki lengyel származású, és az ő vele kapcsolatosan azért valóban énekeltünk közösen velük is. Aztán Mezőnyberénybe voltunk, Tatán voltunk, mondtam Sárospatak, Tolcsva, Egerszalókon többször is voltunk. Tulajdonképpen minden évben valahol 3-4 napot eltöltöttünk, Dunaújvárosban, Ócsán, ott egy-egy napokat töltöttünk. Ezeket úgy vagy kórustagok hozták, vagy én szerveztem.
Én úgy tudom, hogy ezek a 3-4 napos úgynevezett kirándulások nem csak a kórus énekművészetét gyarapították, ha szabad ezt a kifejezést használni, hanem ismeretterjesztő céllal is működött az egész. Ennek a korosztálynak nagyon beszűkült a lehetősége, ha utazásról van szó, egyrészt az egészségi problémák, másrészt az anyagiak miatt. Hogy tudtátok ezt megoldani?
Ahova mentünk, mindenütt igyekeztünk olyan hangversenyeket szervezni, tehát mindenütt, ahol táboroztunk, ott minimum egyszer fölléptünk. De hát ebbe azt jelenti, hogy úton-útfélen énekeltünk. Tehát, hogyha mentünk egy tóparton sétálni, és megbeszéltük, hogy idegenvezetés formájában, hogy mi ez a tó és miről nevezetes, akkor mi a parton énekeltünk. És a végén csak azt láttuk, hogy mindenütt összegyűltek az emberek körülöttünk. De ugyanez minden egyes városban előfordult. Amit igyekeztünk, és ez összmunka, tehát nem az én munkám csak, hogy mindig más szervezte az utazási részét, szervezte az ottani idegenvezetés részét. A főzést azt általában Pali rendezte nekünk, aki nem csak citerázott, hanem készített ennivalókat közösen, fogyasztottuk aztán el. Nagyon jó citeraesteink voltak, és egy házas párból a férfi gitárt hozott, és akkor már gitároztunk is, régi retro dallamokat énekeltünk, sütöttünk szalonnát. Tehát volt benne egy ismeret terjesztés, hogy így mondjam, egy idegenvezetéssel, mindig volt koncert, ami megint csak ismerkedéssel járt, ott mindig volt valami kis kedves fogadtatás, utána egy beszélgetés, mi buszmegállóba lekéstük a buszt, és ott is énekeltünk, és a következő buszig, ahogy összejött a következő csapat, egy kis koncertet rittyentettünk ottan. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem csak igyekeznek jól énekelni, hanem mindent megtesznek annak érdekében, hogy a közösség is így maradjon. Én el is mondhatom, hogy nagyon sok gondom, ha akad is a közösséggel, apró cseprő dolgok, én azokat mind nagyon ügyesen háttérből simítgatom, és rendben vannak.
Melyik volt a legnevezetesebb fellépésetek, amire szívesen emlékszel vissza, és úgy gondolod, hogy ezért már megérte?
Nagyon jó volt a két kimit tudós szereplésünk. Az volt a nagy indulási pont, ahonnan lehetett tovább lépni, de gyönyörű volt az Ócsai templomban levő éneklés is.
Milyen céljaid vannak még, Gyöngyike, mint az Új Buda Ezüst Kar kórusának vezetője?
És örülök neki, hogy ezt végigvittem eddig is, és szeretném tovább is vinni.
És úgy tudom, hogy most van jubileumi, vagy lesz jubileumi koncertetek.
Két jubileumi koncertünk lesz, az egyik a november 9-én 15 órakor a Szent Imre napok keretében a Feneketlen tónál levő Szent Imre templomban lesz az első ilyen ünnepi koncertünk. A másik hangverseny az pedig egy világi hangverseny lesz, pont azért, hogy mindenfélét megmutassunk a tudásunkból. Ez pedig november 30-án 16 órakor lesz az Albertfalvi Közösségi Házban. Külön izgalmas része lesz ennek, hogy az advent első vasárnapján meggyújthatjuk az adventi gyertyákat, és már a végén adventi dallamokkal fogunk zárni.
A 10 éves Új Buda Ezüstkar vezetőjével és az Ezüst Gregórián Kar vezetőjével, Békés Gyöngyivel Ámen Zsóka beszélgetett.
Egy apró kis jelzés adta az ötletet, hogy az egyik munkatársunkkal beszélgessek, akivel hát szerintem legalább 10 éve együtt dolgozunk. És beszélgettünk, és soha nem rakódott össze az a gondolat, amit most megfogalmaztam. Mai vendégem Torda Judit, akit rendszeres hallgatóink nyilván ismernek, akiről egyik pillanatra másikra összerakódott bennem mindaz, amit megtudtam róla, és rájöttem, hogy ő egy szociálisan nagyon érzékeny valaki. Annyit tudok, hogy pszichológus, de hogy ebből adódott-e, vagy mert tudom, hogy mást is csináltál, hogy erről egy kicsit beszélgessünk.
Azt hiszem, hogy a szociális érzékenységet én a nagyanyámtól tanultam. Egy nagy óbudai bérházba nőttem föl, ahol 40-50-60 gyerek is volt, egy óriási ház, és ahol az emberek az udvarba, az udvaron éltek, egy hatalmas udvar volt, a gyerekek ott játszottak, a felnőttek ott verték a blattot. Volt egy külön pad, ahova kizárólag a nagymamák, és az én nagymamám is ott ült, és meg volt a sorrend, hogy az első helyen, második, soha nem ültek egymás helyére. És ha egy légy bejött a kapun, akkor ők már tudták, hogy ki hova megy, és mit csinál, és figyeltek egymásra az emberek. Tehát én azt gondolom, hogy ez az érdeklődés, vagy a közösséghez való tartozásnak az érzése, vagy ez az igény, ebbe bele nő az ember. Ezt nem hiszem, hogy el lehet tanulni, ugyanúgy, mint ahogy a nevelés sem tanítható, hanem egy minta vagy egy példaadás alapján lehet. Tehát ebbe a házba elvitték az emberek egymás gyerekeit az iskolába, ha mentek a közértbe, akkor szóltak, hogy nekem kellene valami, vigyáztak egymás gyerekeire, látogatták egymást a kórházba, és egyáltalán egy olyan közösségi érzés volt, és egy olyan, ma már önkéntes munkának hívják ezt, de ez akkor teljesen természetes volt, hogy segítették egymást az emberek, illetve odafigyeltek egymásra. Én azt gondolom, hogy manapság inkább ez hiányzik, az az odafordulás, vagy odafigyelés, ami nagyon sokszor azért magányosítja el az embereket, mert nincs meg az a visszajelzés, hogy érdeklem a másik embert, vagy egyáltalán oda. Szóval én azt gondolom, hogy ezt én a nagyanyámtól teresz, és azt a fajta közösségszervezést is, amiben aztán én évek múlva dolgoztam. Van egy pszichológus végzettségem, de van egy kulturális menedzseri végzettségem is.
És melyik volt előtt?
A pszichológus.
És dolgoztál is, mint pszichológus?
Lelkisegész szolgálaton dolgoztam, illetve gyerekek mozgásfejlesztésével, családterápiával, párommal családterápiát csináltunk, de hogy a közösség az mindig fontos volt nekem. Én azt gondolom, hogy azzal együtt, hogy egyedül vagyok, tehát nincs testvérem, de olyan gyerekek között nőttem föl, akiket testvéremnek nevezhetek, és a óvodába együtt jártunk, iskolába együtt jártunk, és a mai napig tartjuk a kapcsolatot az óvodás társainkkal. De hogy a közösségi érzés, vagy a közösségi szellem, azt hiszem, hogy ebbe belenőttem, és nagyon-nagyon jó érzéssel tölt el mindig, hogy valahova tartozom, hogy emberek közé tartozom.
Tudom, hogy régebben is és most is segítesz. Ez valami szervezet formával, vagy?
Igen, és itt utaltam az előbb az önkéntességre. Azt gondolom, hogy előbb-utóbb eljut az ember arra pontra, hogy nem pénzért csinál dolgokat. És igen, egy francia szervezetnél dolgozom, aminek van egy hazai lerakata is, vagy egy hazai szervezete, igen. Ez az idősek barátai. Ez a Les Petits Frères des Pauvres, így hívják a franciák. 1948-ban alapult ez a szervezet, és azoknak hozták létre. Ez egy kőgazdag milliós ember, akik a háború után egyedül maradtak, magányosak lettek, főleg idős emberek. És aztán ez a koncepció, ez tulajdonképpen végigment az évtizedek során, és ez ma már körülbelül 40 országban létezik, tehát nem csak Franciaországban. Itt hozzánk 6-7 évvel ezelőtt jött be.
És hogy került ide egyáltalán?
Megmondom őszintén, nem tudom, én azt hiszem, hogy a magyarok, mintha jelentkeztek volna, vagy a franciák kerestek meg minket, ennek a pontos történetét. És ugyanez ez a koncepció maradt, hogy azoknak az idős embereknek, és itt ezen van a hangsúly, azoknak az idős embereknek, akik egyedül vannak, azoknak segítünk bevásárolni, elmegyünk beszélgetni, elviszük az orvoshoz. Tehát ez nem ápolás, nem egy egészségügyi szolgáltatás, hanem inkább egy mentális, pszichés ápolásnak
számít. Mindenképpen, aki a saját környezetében él. Vagy
nem. Hát igen, akkor a saját környezetébe él. Most azért akadtam meg, mert volt egy bácsi, a Béla bácsi, aki még az a fajta úriember, aki még otthon is pucolja a cipőjét. Most ezzel mindent elmondtam. Ő hozzájártam, segítettem, elvittem orvoshoz. Rendkívül jókat beszélgettünk. Egy hihetetlen intelligens ember volt. Meghalt Béla bácsi. Volt egy néni, akikkel szintén jártam, ő a lányával együtt lakott, tehát ő nem szorult ilyen heti vagy napi látogatásra. Őt időnként elvittem ilyen karácsonyi ünnepségekre. Gyönyörű gyöngybetűkkel írt, a mai napig őrzöm a kis kártyáit, karácsonyra mindig egy kis csomagot csinált, és a gyönyörű gyöngybetűivel írt egy kis jegyzetet, vagy egy leíratot. És az utolsó alkalommal már nem tudott eljönni a közös karácsonyi ünnepségre. Én a kórházba bevittem neki, ez egy pénteki napon, bevittem a kórházba az ajándékot, beszélgettünk, és másnap reggel meghalt a néni. És akkor volt egy harmadik idős néni, aki pedig beköltözött egy szeretett otthonba. Időnként el szoktam hozzá menni. Meglátogatom. És akkor jött egy úriember, mert tényleg, akit most kísérek, teljesen véletlenül akadtunk össze, mert hogy többet ajánlottak neki, vagy végül is hát leorgonyoztunk egymás mellett, és mondta neki hasonló korú, mint én, és mondtam, hogy remélem ő nem hal már ki mellőlem. Együtt járunk a piacra. Ez én nekem hihetetlenül jó, mert egy héten egyszer találkozunk, 4-5 kilométer gyalogolok a piacra, ez már önmagában nekem egy jó teljesítmény. Imádok piacra járni, imádok főzni, és menet közben mindig megbeszéljük, hogy mit fog főzni, én ajánlok neki zöldségeket, kiválogatjuk a különböző dolgokat, és közben beszélgetünk. Egy nagyon jó szemléletű, és az a fajta ember, akinek érdemes segíteni.
Jó, de azt hiszem nem árulunk el titkot név nélkül is, hogy ő látássérült.
Ő vak.
Tehát azért igen, kell a segítség.
Igen, ő vak.
Pont ezen gondolkoztam, hogy félig utaltál rá, hogy ez hogy van egy ilyen szervezetben, hogy te választod ki, hogy kit szeretnél mentorálni, vagy fordít?
Nem, ez úgy van, hogy kerületekre le van osztva. Itt a 11. kerületben is van egy ilyen úgynevezett összekötő, és vagyunk egy 12-en, 15-en ebbe a kerületbe, akik kimondottan az itteni ellátásra szorítkoznak. És akit én kísérek, az ő testvére kereste meg az itteni szervezetnek a vezetőjét. Uh-huh. És akkor ő elvitt hozzá valakit, de valami miatt nem volt jó, vagy nem jött, mert azért ez nem mindegy. Egyrészt az, hogy
kérdezem.
Beengedi a lakásába, és azért ez nem csak egy vakembernél lehet probléma, hanem egy látónál is, mert azért nem mindegy, hogy kit engedek be a lakásomba. Van annyi bizalmam egyáltalán, de most független attól, hogy nem vagyunk bűnözők, meg...
Hát egyáltalán az, hogy megtalálják a hangot.
Igen.
Ahogy most divatosan mondják, hogy működik-e a kémia köztetek.
Igen. És akkor hát volt egy-két ember, végül is egymás mellett lehorgonyoztunk. Néha elszégyellem magam, hogy van-e jogom belelátni a másik embernek a világába. Más, most ez egy rossz kifejezés, de ő más szemmel nézi a világot.
Én ezt értem, de ugyanakkor pedig ő annyit mutat meg magából, amennyit ő jónak tart.
Igen, de azért azt gyakran beleestem abba a hibába, hogy amikor beszélget valakivel, akkor a különböző metakommunikációs jeleket, a bólogatást, a karösszehúzást, meg egyáltalán szóval tudjuk venni. Na most ezt meg kellett nekem tanulni, hogy én hiába bólogatok, amikor ő beszél, meg vágom esetleg a pofákat, vagy amiről kiderülne, hogy ez nekem nem tetszik, de hogy ezt mindig közvetíteni kell, mindig kommentálni kell ezt a dolgot.
Hát ez egy speciális eset. Nyilván.
Ez egy nagyon, nagyon érdekes, és az, hogy nem nyilvánul meg rögtön, miután nem látja a visszajelzést.
Én nem csak vele kapcsolatban kérdeztem ezt, hogy például mondtam azt, hogy amennyit megmutat magából. Most, ha veszünk csak a látókat, megjelenésébe is, a mozgásába is, nagyon sok mindent lehet következtetni.
Igen, persze.
De ez még mindig nem elég, mert aztán utána jön az a lépés, amikor már úgy megismerhető valaki.
Igen, de hát pont ez hiányzik, ugye, nála. Hiányzik a visszajelzés. Szóval amikor el akarok köszönni tőle, és nyújtom a kezemet, és ő nem nyújtja a kezét. És egy pillanatra én mindig megsértöd, és akkor jött eszembe, hogy hát oda kéne erre figyelni, hogy
Hát gondolom ez a tipikus eset, amikor megsimogatod a karját, vagy ilyesmi, és úgy köszönsz el.
Igen.
Hát ez összekecsiszolod.
Persze, így van. Dolgoztam lelkisegélyszolgálaton, na most ez egy telefonos lelkisegélyszolgálat volt, tulajdonképpen 6 éven keresztül csináltam ezt. Ami nekem ebben a munkában, ebben az önkéntes munkában hiányzik, az pontosan az, ami ebben a telefonosban megvolt, hogy van szupervízió. Ami annyit jelent, hogy 2 hetente összeültünk, és megbeszéltük.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy ott volt-e olyan, akivel te tudsz kommunikálni, hogy visszatöltödj?
Na most nincs. Igen, ez a fő probléma, és én ezt már jeleztem ennek a szervezetnek, tudnék, amikor időnként, mit tudom, negyedévenként összeül a 11. kerületi stáb, és ott mindenfélét megbeszélünk, és rendre följönnek azok a problémák, hogy reagálja el, hol vannak a határok, ugye, mert aztán nagyon sok segített, vagy ápolt, bocsánat, vérszemet kap, és már olyan dolgokra is megkéri az önkéntest, ami már nem tartozik bele. Hogy lehet nemet mondani, hogy lehet határt szabni, hogy lehet ezt kifejezésre juttatni, hogy ne legyen sértő, de meglegyenek a határok. Én azt gondolom, hogy a segítő foglalkozásban nagyon, nagyon fontos az, hogy meglegyenek a határok. Hát hogy mindenki tudja, hogy meddig veheti igénybe, én tudjam, hogy meddig mehetek el a segítésben, az sem mindegy. Persze. Nem lehet túl ajnározni valakit, és nagyon, nagyon nehéz ezeket az arányokat megtalálni. Ezért mondom, hogy akit én kísérek, egy nagyon jó egyensúly ki tudott alakulni, már csak amiatt is, mert mindenki van mondva. Igen, szeretem csinálni, na.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyire nyíltan tudtunk beszélgetni, és köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm.
Beszélgetőtársak érjéli volt.